Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit ezen az igencsak hideg januári napon, és szeretettel köszöntöm ez alkalommal is Székely János püspök atyát, aki ezúttal is válaszolni fog az általam feltett, de talán remélhetőleg önökben is felmerülő kérdésekre. A mai alkalommal megszakítjuk az Új Szövetség iratainak a tanulmányozását egy műsor erejéig, és a figyelmünk az októberben megtartott családszinódusra fog irányulni. Egy-egy püspöki szinódus után a szinódusi atyák mindig egy úgynevezett záró dokumentumot szoktak átadni a megtárgyalt témákról a Szentatyának, hogy ő aztán a belátása szerint megfontolja a dokumentum tartalmát, és esetleg személyesen is szóljon, vagyis hát inkább írjon ezekről a világegyháznak. No, de maradjunk a szinódusnál, megint ne szaladjunk időben előre. A szinódus idején nagyon sok bulvárhír röppent fel arról, hogy mi történt az üléseken, és ezért a mai napon a talán leghitelesebb forrást, az imént említett záró dokumentumot fogjuk püspök atyával megvizsgálni, azaz néhány pontjáról szót fogunk ejteni. Püspök atya, vágjunk is szinte a közepébe. A negyedik pontja ennek a dokumentumnak a családot befolyásoló kulturális körül szól. A szinódusi atyákat idézve a tekintetben, és itt most idézem, megemlíthetünk egyfajta feminista látásmódot is, amely azzal vádolja az anyaságot, hogy jogcímet jelent a nők kizsákmányolására, és akadályt képez a nők teljes kibontakozása előtt. Azt hiszem, hogy ezzel Magyarországon is nagyon sokszor szembe találkozhattak az édesanyák. Püspök, hogyha a feminizmus, ugye azért tudjuk, hogy eredetileg a nők egyenjogúságáért küzdő, hát nevezzük így, hogy eszme volt, de mi az, amit ma ért a nyugati társadalom-e fogalom alatt? Mert hiszen azért az elmúlt 100-120 évben változott ez az eszmeiség is, az irányvonala. És folytatom még a kérdést, hogy milyen káros befolyása van tehát ennek a mai értelemben vett feminizmusnak a családra, és főleg az anyaságra. És ugyanakkor, bocsánat, hogy megint halmozom a kérdéseket, de azért tegyük mérlegre azt is, hogy igaza van-e azoknak, akik azt állítják, hogy a nőknek tulajdonképpen egyedül az anyasága hivatása, és a társadalomban ez eleve megszabja a mozgásterüket, vagyis a lehetőségeiket a társadalmi szerepvállalásban. Tehát itt a két ellenpólus az, amit szeretnénk nagyító lencse alá venni.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Valóban így van, hogy a feminizmus önmagában egy abszolút pozitív mozgalom, illetőleg eszme volt, a nők egyenlő jogaiért, egyenlő méltóságáért emelt szót. Hadd tegyem rögtön hozzá, hogy a Biblia is teljesen ezt képviseli, illetőleg közvetíti a számunkra. A férfi és a nő egyaránt Isten képmása. Nem azt mondja a Biblia, hogy az Úristen megteremti a férfit, és aztán teremt neki egy szolgát, egy alacsonyabb rendű lényt, hanem a kettő együtt, férfi és nő együtt Isten képmásai. Külön-külön is egyenlő a méltóságuk, együtt a szerelmükben is a Szent Háromságos szeretetnek a képmásai. Vagyis a nőnek a Biblia meggyőződés szerint végtelen méltósága van, épp úgy, mint a férfinak. Hadd jegyezzem meg még ezzel kapcsolatban, hogy Jézus különlegesen is szembeszáll a korának az előítéleteivel. Abban az időben például teljesen elképzelhetetlen volt az, hogy egy rabbinak nő tanítványa legyen. Van ilyen rabbinikus mondás, ami azt mondja, hogy a férfinak minden fölösleges szóról számot kell majd adnia az utolsó ítéletkor, amit nővel vesztegetett el. Tehát a nőkkel jobb szóba se állni. És azért az utolsó ítéleten az Isten számon kéri a férfit. Vagy van egy ilyen rabbinikus mondás, hogy a nőnek még a hangja és a haja is parázna. Tehát jobb tőle óvakodni. Egy rabbi azt mondta, hogy jobb a tórát a tűzbe dobni, mint egy nőnek tanítani. Ezzel szemben azt látjuk, hogy Jézus például szóba áll a szamariai asszonnyal. A tanítványok ezen teljesen meg vannak döbbenve, hogy asszonnyal beszél. Vagy azt látjuk, hogy a tanítványai között vannak nők, Mária Magdolna, Zsuzsanna, Johanna és mások, a Zebedeus fiak édesanyja is nagyon gyakran ott van. Nem csak azért vannak ezek az asszonyok, hogy segítsenek a étel elkészítésében, vagy az ilyen fizikai szükségletekben, hanem mindenek előtt hallgatják Jézust. Tehát éppen úgy tanítványok. Akkor is, ha 12 közé Jézus tudatosan soha nem sorolja, vagy veszi be őket, de teljes értékű tanítványai. Talán még azt is hozzátehetjük, hogy az egyházunk a legnagyobb tiszteletben az emberek közül a szűzanyát részesíti, aki által Isten emberré lett. Sokkal nagyobb a szűzanya szerepe, mint Péter apostolé, vagy bármelyik pápáé, vagy teológusé. Tehát egyáltalán nem a nőnek a leértékelése, vagy lenézése sugárzik a kinyilatkoztatásból. Azzal együtt, hogy talán azt is el lehet mondani, hogy az egyházunk még legalábbis részben nem találta meg a nőnek a teljes helyét az egyházi közösségben. Sokan azt mondják, hogy az egyházban van egy péteri karizma, aminek úgy nagyjából már megtaláltuk a működési módját, helyét, illetőleg maga a papság karizmája, ami szintén a megtestesülés titka miatt a férfiak által tud megjelenni szentségi módon. De sokan ezt mondják, hogy van egy Mária karizma is. A szűzanyának a jelenléte az egyházban, aki például ott van pünköstkor, és valószínűleg nagyon aktív az ő szerepe abban, hogy a Szentlélek az apostolokra leszáll. Tehát mint az ősegyháznak édesanyja és első és legtökéletesebb tagja jelen van ott. Tehát ezt a helyet talán még egy részben az egyházunk keresi. Visszatérve azon az alaptényre, tehát a Biblia ezt tanítja, hogy férfi és nő egyaránt az Isten képmása. És ilyen értelemben a feminizmus az egy nagyon is helyes irány, illetőleg mozgalom volt. A 20. század második felében azonban a feminista mozgalom egy ilyen teljesen korlát nélküli szabadságot tűzött ki, ahogy egyébként a modern társadalmunk más területeire is ez jellemző. És sokan ennek a mozgalomnak a vezéralakjai közül azt mondták, hogy az anyaság az egy korlát, egy akadály, és ettől a nőt meg kell szabadítani. Simone de Beauvoir, az egyik nagy ideológusa a feminizmusnak, azt mondja, hogy a nőt az anyaság rabszolgasságától meg kell szabadítani. És aztán ez egy fölkapott szlogen lesz, más feminista ideológusok is ezt hangsúlyozzák, vagy a szaporodás rabszolgaságától. Nagyon szomorú ez, ugyanis az anyaság az egyik legnagyobb kincs egy nőnek az életében, egy hatalmas ajándék. És ezt ilyen módon megnevezni, hogy ez egy rabszolgaság, befeketíteni, illetőleg a nőt abban segíteni, hogy ezt a kincset valahogyan vágja le önmagára, ettől szabaduljon meg. Nagyon szomorú és nagyon borzalmas. A Biblia azt tanítja, hogy a nő, amikor életet ad, akkor a teremtő társa, Éva, ahogyan megszüli az elsőszülött fiát, azt mondja, Isten segítségével embert alkottam. A teremtő Istennek az életet, továbbadó életet adó munkájában lehet társ az édesanyja. Ez egy hatalmas ajándék, egyáltalán nem rabszolgaság. A feminizmus kitűz aztán más célokat is, például a jelenlegi Európai Uniónak, de akár az ENSZ-nek az okmányaiban is újra és újra megjelenik, az egész világra próbálják kényszeríteni ezeket a fogalmakat. Elvárják, hogy minden nő számára, minden ország és állam biztosítsa az úgymond szexuális és reproduktív egészségnek a hozzáférhetőségét, ami konkrétan például jelenti a fogamzásgátló módszerek, szereknek a propagálását, tehát ezt elvárják minden államtól, hogy ezt csinálja.
És olyan érdekes, bocsánat, mindig közbevágok műsorról műsorra, de éppen most olvastam egy könyvet, a Szentségi Kongregáció bíboros prefektusával készült interjúkötetről van szó, aki azt mondja, hogy fejlő afrikai országból jött egyébként az illető, sötét, tehát a fekete afrikai országok egyikéből, és azt mondja, hogy tulajdonképpen ezek az alapítványok, mint amilyen például a mindenki által ismert Billy Gates alapítvány is, ugye a számítás technika nagy-nagy gurúja és leggazdagabb emberek egyik a Földön, az, hogy úgy adnak segélyeket, hogy elvárják, hogy az illető országnak a kormánya hivatalosan is fogadja el ezeket az eszméket, amelyeket itt az előbb püspökötje említettél.
Igen, ami egy borzalmas ideológiai nyomás, illetőleg erőszak a 16. Benedek pápa szavával, a tolerancia diktatúrája, tehát ez diktatúraként nyomják rá akár a fejlődő országokra, Afrikára, nem is csak a fogamzásgátlás terjesztését, ide tartozik, tehát az úgynevezett reproduktív egészség fogalmába, csak nem mondják ki, mert szeretik a valóságot kicsit elfedni, a úgynevezett biztonságos abortuszhoz való jogot. Tehát ezt is mindenütt a Földön, minden nőnek biztosítani kell, és egy éhező afrikai országnak akkor adnak segét, ha ezt az állam elkezdi megpróbálni biztosítani. Maga a fogalom, hogy biztonságos abortusz, önmagában is szörnyű. Mert annak a kicsi ártatlan gyermeknek a számára ez a borzalmas halált jelenti. Ez egyáltalán nem egy biztonságos dolog. Sajnos a jelen világunkban a legkevésbé biztonságos hely egy emberi lény számára az az anyaméh. És hát benne van ebben a szexuális és reproduktív egészségben az is, hogy azonos neműek házasságát a törvény előtt ismerjék el egyenlő értékűnek a normális férfinő házassággal, ami jelenti a gyermekörök befogadási jogát is. Tehát ezt a három dolgot, a fogamzásgátlás terjesztését, abortusz hozzáférhetővé tételét és azonos neműek házasságának elismertetését nagyon sok ENSZ fejlesztési segélyhez feltételként szabják, ellenőrzik, és ilyen módon kényszerítik rá a sokkal egészségesebb, sokkal életpártibb fejlődő országokra, Afrikában, Ázsiában. Ez tehát a mai feminizmusnak a negatív arca. Az anyaság ideális esetben egyáltalán nem korlátoz egy nőt, hanem egy hatalmas ajándék a számára. Az én édesanyám 14 évet velünk gyerekekkel otthon volt, ő zongoratanárnő, de nagyon sok évet erre odaadott az életéből azért, hogy minket neveljen. Óriási ajándék volt ez. Nekünk gyerekeknek is. Én emlékszem arra, hogy amíg ő otthon volt, mindig nagyon nagy örömmel mentünk haza, néha szinte futva, az egész otthonnak egy teljesen különleges melege volt, amit ő sugárzott. És azt gondolom, hogy ő is úgy élte, megéli ezt meg, hogy nagyon közel tudott hozzánk kerülni. Tehát nem gondolom, hogy egy percre is megbánta volna azt, hogy ő ennyit áldozott, adott a gyermekei neveléséért. A Biblia erre tanít, hogy a gyermek nem teher, hanem áldás. Az Úristen egyik legnagyobb áldása a szülő számára. Tehát az egyházunk azt tanítja, hogy az anyaság és a nőnek a kibontakozása az nincs egymással ellentétben, hanem a kettőnek harmóniában kellene megvalósulnia. Természetesen az államnak meg kell próbálni ebben segíteni. Tehát, hogy egy édesanya az élet többi területén is tudjon kibontakozni. Akár olyan módon, hogy részmunkaidős állást vállalhasson. Akár olyan módon, hogy az államoknak sokkal inkább honorálni kellene a nőnek a munkáját, például betegápolásban. Ha valaki kórházban fekszik, akkor az állam elképesztő pénzeket rákölt. Ha otthon fekszik, akkor senki nem törődik vele, és a családtag ingyenesen ápolja a legtöbb esetben. Vagy a gyerek nevelésnek a munkáját valamilyen módon honorálni. Ebben az irányban azt gondolom nagyon jó lépés, például a családi adórendszer bevezetése, ahol valamennyire ezt az óriási szolgálatot, amit szülők tesznek a nagy közösség számára is, ezt az állam valamilyen módon próbálja honorálni.
Maradjunk még a nők témájánál. A záró dokumentum 27. pontja szintén róluk szól, de egy kicsit más aspektusból nézve, megközelítve a dolgot. Védelmeznünk kell, idézem, és elő kell mozdítanunk a nők méltóságát. Számos helyen a nők ma is hátrányos megkülönböztetést szenvednek, magát az anyaság ajándékát is büntetik, ahelyett, hogy megbecsülnék. Valószínű, hogy itt a dokumentum a leginkább jellemző példára, Kínára utalhat, ahol az ott zajló törvénykedés természetesen nem helyesülhetjük keresztényként, és látjuk azt is, hogy az elmúlt évtizedekben igen komoly demográfiai problémát okozott ez a módszer, ez a hozzáállás, hiszen felborult például éppen a nemeknek az egyensúlya is, éppen nemrégiben hallottam ezt a televízióban. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az európai országok lakossága meg egyre fogy a gyerekvállalásnak a hiánya miatt, a szándéknak a hiánya miatt. Tehát vannak most leegyszerűsítve, akik szülnének, de nem lehet nekik, és vannak, akiknek lehetne, de nem szülnek. Felmerülhet azonban bennünk, hogy hát keresztény szempontból akkor hol van a helyes egyensúly a gyermekvállalásban? És akkor itt rögtön fölteszek már egy konkrét kérdést is ehhez a kapcsolódban. Mit mondhatunk például arra, amit sokszor szoktak hangoztatni, hogy a túl népesedett föld az éhínséget, tömeges éhínséget, humanitárius katasztrófát is okozhat akár, vagy pedig arra, hogy, és ez Európára jellemző, hogy sokan azért nem szülnek gyermekeket, mert mondjuk nem tudnák őket eltartani, így gondolkodnak, legalábbis ezt mondják.
Onnan kezdeném, hogy a II. Vatikáni zsinatnak a egyik legutolsó dokumentuma a Gaudium et Spes, ami az egyház és a mai világ viszonyáról szól. Egy hosszú fejezetben beszél a családról is, és többek között azt mondja, hogy a szülő felelősséggel vállalja a gyermekeket. Vagyis a szülőnek kötelessége, joga, feladata átgondolni azt, hogy mennyi gyermeket tud, hány gyermeket tud, szépen anyagi lehetőségeit, egészségét, pszichikai teherbíró képességét, akár még a lakáshelyzetét, stb. Figyelembe véve, hány gyermeket tud szépen felelősen fölnevelni. Az Isten az embernek értelmet, szabad akaratot adott, akarja, hogy a szülő is ezt használja. Tehát gondolja át azt, hogy mennyi gyermeknevelését tudja felelősen, szépen végigcsinálni. Vagyis nem helytelen dolog az, hogy a szülő ezt megfontolja.
De azért ettől függetlenül ez még mindig elég szubjektív dolog, hiszen mi az, amit mi megfelelőnek, mondjuk én szülőként mi az, amit megfelelő gazdasági helyzetnek és körülmény biztosításának tartok a gyermekeim számára. Van, aki azt mondja, hogy meg a mindennapi téli szalámis kenyerünket ad meg nekünk ma, uram, van, aki azt mondja, hogy a kenyerünket ad meg nekünk ma.
Amit én szoktam fiatal házasságra készülő pároknak mondani ezzel kapcsolatban, az egyik az, hogy ebben a döntésben legyenek bőkezűek, nagy lelkűek. Ha az ember elkezdi méricskélni, nagyon szükre szabni a szeretetet, meg az élet továbbadásának ezt a gyönyörű lehetőségét, ahol méricskélik, ott nagyon hamar elfogy. Tehát jobb, ha egy ember, egy család bőkezű. Egy másik dolog, amit szoktam mondani, hogy a gyerek számára a legnagyobb ajándék, az egyik legnagyobb, amit a szülő adhat, az egy testvér. Tehát a gyereknek, ha szegénynek egyedül kell fölnőni, nyilván az egy nagy öröm, hogy ő él, és vannak szülei, de azért valami hiányzik. Tehát igazi gyerek hangulat abban a családban nincs, meg igazi nagy játék, és gyerekes öröm átélésének a lehetősége nem nagyon van. És hát igazi gyerek hangulat szerintem a háromnál kezdődik minimálisan. Tehát nagy ajándék a gyerek számára, ha van testvére. Akár abban is, hogy a személyiséget teljesen másképp fejlődik, tehát nem egy önző valaki lesz, aki csak maga körül forog. Nagyon fontos talán a gyermekek számánál gondolni a nagyobb közösségre is. Ahhoz, hogy egy nagyobb közösség vagy egy nemzet megmaradjon, ahhoz édesanyánként körülbelül 2,3 gyermeknek kellene születnie, és hát tudjuk azt, hogy nagyon sok nő akár egészségi okokból nem tud szülni, akár vágyai ellenére nem tud megházasodni, tehát sajnos ez arány úgy jön ki, hogy aki viszont házasságban él és egészséges, annak ennél is egy kicsit több gyermeket kellene vállalnia. Európának ez egy óriási nagy gondja jelenleg, hogy nagyon kevés gyermek születik, nyugdíjakat nem lehet lassanként kifizetni, meg egyáltalán az országaink kezdenek elnéptelenedni, elfogyni. Nagyon szép élményem volt nemrég egy 4 gyermekes családban. Az édesanyja azt érezte, hogy valami, tehát ők szépen vállalták a gyerekeket, de a 4. után azt mondták, hogy ennyi telik tőlük, és itt vége. De az édesanyának egy olyan 3-4 év múlva nagyon rossz érzése támadt, hogy mintha ők egy fontos kaput bezártak volna az Úristen felé is. De azt érezte, hogy talán újra ki kellene ezt a kaput nyitni. És annál is különlegesebb volt ez az eset, mert ez a feleség a házasság kapcsán tért csak meg, és akkor keresztelkedett meg. Tehát gyökerében, a gyerekkorában nem volt egy hívő valaki, szülei semmi ilyesfajta nevelés neki nem adtak, mégis az ő szívében született meg ez a vágy, mondta a férjének, a férfi alapvetően nagyon örült ennek, és nem sokára, ahogy megszületett bennük a döntés, hogy akkor újra kinyitják ezt a kaput, az is megszületett bennük, hogy akkor már nem egyet vállalnak, hanem kettőt, hogy az a kicsi, aki születik, az már 6-7 évvel a többi után lenne, kicsit egyedül, akkor legyen neki is egy vele egykorú testvér. Gyönyörű volt a keresztelő. Nemrégiben született ez a kislány. Egész templom tele volt ennek a közösségnek a tagjaival, és azt lehetett érezni a házaspáron, hogy tényleg bőkezően árad belőlük a szeretet és az élet. Vagyis bátorítani kell, azt gondolom, a fiatalokat arra, hogy legyenek nagy lelkűek ebben a döntésben. De azért arra is fontos figyelmeztetni, hogy lehet ebben túlzásba esni. Ismerek olyan keresztény családot is, ahol talán túl sok gyermeket vállaltak, és főleg pszichikailag az egyik házas fél ezt egyszerűen nem bírja. És az utolsó, mondjuk az utolsó 3 gyerek születésénél láttam én azt, hogy az apa teljesen kiborul, ordít, ideges, elmenekül otthonról. Tehát látszik, hogy addig egészen szépen működött a család, de volt egy pont, ahol nála valahogy elszakadt a teherbíró képességének a húrja. Tehát fontos ezt fölmérni, hogy mennyi az, amit reálisan föl tudnak nevelni, és nem az Isten elleni bizalom hiánya, ha egy pár azt mondja, hogy ennyit tudtunk felelősen vállalni. A földnek a túlnépesedése, vagy hát a népességnek ez a robbanásszerű növekedése valóban egy nagyon nagy kérdés, illetőleg problémát is jelenthet az emberiség számára. Jelenleg a földünk lakossága körülbelül 7 milliárd, és hát egyesek azt gondolják, hogy ez szörnyű, és ezt nagyon drasztikus módon valahogyan meg kellene állítani. Ezzel kapcsolatban egyrészt fontos azt látni, hogy mitől robbant be ez a népesség szaporodás. Elsősorban az orvostudománynak a fejlődése miatt 1900 körül, tehát kicsit több mint 100 évvel ezelőtt a gyermekhalandóság az kb. 10-szer akkora volt, mint most a föld méreteit tekintve, tehát ebbe beleértjük a fejlődő országokat is. Ez azt jelentette, hogy 1000 megszületett gyermekből 1900-as években kb. 100 meghalt. Tehát minden 10. gyermek, most ez 10-ére lecsökkent. A várható életkor döbbenetesen megnőtt. 1900 tájékán 50 év volt az átlagos várható életkor, most a nők esetében 80 év. Tehát ez a két tényező, ami nagyon megnövelte a földünk lakosságát, alapvetően mind a kettő egy nagyon örömteli, és nagyon az emberek javát és boldogságát szolgáló fejleménye az orvostudománynak. A föld túlnépesedésével kapcsolatban nagyon fontos egy-két dolgot világosan látni. Egyrészt nagyon sok közgazdász, illetőleg tudós azt mondja, hogy a földünk nagyon sok embert el tud tartani. Tehát ha mindenfajta lehetőségét az élelmiszer termelésnek és az emberi életnek kihasználnánk, akár az óceánokban élelmiszer termelésre óriási kiaknázatlan lehetőségek rejlenek még. Tehát egyáltalán nem mondható ki az, hogy most vagyunk ott azon a határon, hogy nem tudom, ezt a folyamatot minden áron meg kellene állítani.
Érdekes dolog egyébként, hogy amikor általános iskolás voltam, és először földrajzt tanultunk, akkor a föld lakosság olyan 4 milliárd körül volt, és ez 70-es években volt, és akkoriban is már azt mondták, hogy elért a végső teljesítő képességéhez a földnek a termő ereje, tehát több lakost már nem tud ellátni. Most már majdnem a duplájánál tartunk, és elvben még most is semmi probléma nem lenne, hogyha az elosztással talán, vagy az elosztáshoz másképp állnánk hozzá.
Egy nagyon fontos másik tény. Sok számítást végeztek azzal kapcsolatban, hogy jelenleg a föld gazdasági folyamatai hogyan zajlanak, és többek között például megállapították azt, hogyha fegyverkezésre kb. 1%-kal kevesebbet költenének, és azt a földnek az élelmezésére fordítanák, a legszegényebbeknek a táplálására, akkor senki a Földön nem éhezne. Tehát gyakorlatilag az emberiség nagyon könnyedén, ha akarná, meg tudná oldani az éhezés problémáját most is. Döbbenetes ez a szám, hogy a fegyverkezési költségnek csak 1%-a erre elegendő lenne. Egy másik nagyon fontos gondolat, amit talán sokan nem látnak világosan. A Földön levő sok lakos az leginkább valószínűleg a tőkét zavarja, illetőleg a haszontermelést, a gazdasági érdekeket zavarja. Például, ha Magyarországnak a területét leginkább akkor lehetne profit szempontjából leghatékonyabbá tenni, ha senki nem lakna rajta. Tehát a mezőgazdaságban is akkor lehetne, legtöbbet akkor lehetne kiszedni ebből a földből hasznot, mondjuk egy embernek a tulajdona lenne, lakos nem lenne rajta, nem kellene falvakkal, meg egyéb egyéni emberi érdekekkel, azoknak a megélhetésével, kórházakkal, stb. Bűvelődni. A legtöbb hasznot ebből a területből így lehetne kihozni. Tehát a föld lakosságának a csökkentése az nem kismértékben a nagy tőkének az érdeke. Egyáltalán nem az emberek érdeke. Ezt is jó meglátni, hogy az erkölcsi liberalizmus mögött, ami például a feminizmusnak is az egyik alapeszménye, a teljes erkölcsi szabadosság és minden korlátnak a széttörése, emögött nagyon gyakran egy gazdasági liberalizmus rejtőzik. Tehát ugyanaz az erő akarja például az államot és a közjót teljesen eltüntetni, akár mondjuk a családi életnek a keretéből, vagy meggyengíteni az államot, megtiltani neki, hogy próbálja például a családokat védeni, a családi élet értékét, a házasságot védeni. Ugyanaz az erő próbálja az államot a gazdasági életből is kiszorítani. És azt mondja, hogy a piac folyamataiban ne szóljon bele, ezt a tőzsde, meg a bankok, meg egyebek intézzék, mert az állam az egyetlen nagy akadálya a nagy tőke totális hatalmának. Az utolsó olyan intézmény, amit még többé-kevésbé az emberek választanak, ahol egy kicsit talán ezekbe a folyamatokba bele tudnak szólni. Tehát nagyon szoros kapocs van az erkölcsi liberalizmus meg a gazdasági liberalizmus között. De jó azt látni, hogy a népesség csökkenés az leginkább a nagy tőkének az érdeke. És egy utolsó gondolatot hadd mondjuk ezzel kapcsolatban. Nagyon sok prognózis azt mondja, hogy a föld lakosságának a mérete vagy mennyisége, az emberiségnek a lélekszáma magától be fog állni. Tehát már látszik az, hogy a népességnek a fejlődési üteme az lassul. És nagyon sokan azt mondják, hogy körülbelül olyan 8 és 14 milliárd között fog valahol beállni. Tehát nagyon sokan úgy gondolják, én is azt gondolom, hogy ez a realitás, hogy az emberiségnek és az egyes népeknek is van azért annyi bölcsessége, józansága, meg egyáltalán valahogyan a természetben is benne vannak ezek az alap törvényszerűségek, hogy meg fog állni ez egy élhető és jó szinten, nem kellenek hozzá ilyen embertelen és drasztikus lépések, ami például Kínában történik.
Maradjunk egy kicsit azért még az embertelenségnél, ennél a kifejezésnél. A dokumentum 24. pontja ugyanis az elvándorlásra és a menekülésre kényszerülő családokról szól. Idézek ebből a pontból egy részt. Minden erőfeszítést támogatni kell, amely elősegíti, hogy a keresztény családok és közösségek eredeti helyükön maradhassanak. 16. Benedek pápa kijelentette, egy keresztények nélküli vagy kevés keresztényel rendelkező Közel-Kelet már nem a Közel-Kelet, mivel hogy a keresztények a többi hívővel együtt hozzátartoznak a térség oly különleges identitásához. Eddig az idézet, és püspök atya, talán igen rázós ez a kérdés, amit ezzel kapcsolatban fölteszek, de mégis megteszem. Mit jelent ebben a mondatban az a kifejezés, hogy minden erőfeszítést támogatni kell? Mondjuk természetes, hogy egy segélyakció, egy orvosi vagy másmilyen segítő csoportnak a kiküldése az adott területre, az kereszténységgel összeegyeztethető, sőt, igen, csak összhangban van vele. De mit gondoljunk az olyan kényszerítő nyomásgyakorlásról, politikáról, mint mondjuk a gazdasági bojkott, naponta hallhatunk különböző országok ellenért Közel-Kelettel kapcsolatban is, ugye, amiről itt 16. Benedek pápa beszélt, a fegyvere eladást is említhetném, amely a pozitívnak ítélt fél részére történik, tehát, hogy őket segítse. Na, akár lehet, hogy itt lenne az az 1%, amiről az előbb beszéltünk. Vagy éppen a közvetlen fegyveres beavatkozás, amire szintén láthatunk példát. Na most a végső kérdésem az az, hogy ezek azért közvetve, vagy közvetlenül a keresztényeket is sújtják. Tehát mit jelent ez a minden erőfeszítést támogatni kell kifejezés?
Mindenekelőtt hadd mondjam azt, hogy nagyon nagy öröm, hogy ez megfogalmazódik a szinóduson, amit itt hallottunk. Tehát, hogy a Közel-Keleten élő keresztények és más üldözötteknek a legelemibb érdeke az, hogy segítsünk abban, hogy a saját hazájukban maradhassanak. Az igazi megoldás számukra sem az, hogy elvándoroljanak Európába, Svédországba, akárhova, máshova, hanem hogy a saját kultúrájukban, hazájukban boldogulhassanak. Ezért van az, hogy a közelkeleti menekült táborokban, akár Jordániában, Libanonban, Szíriában rengetegen élnek. Több mint 4 millió menekült él ezekben a különböző táborokban. Csupa olyan ember, aki várakozik arra, hogy hazatérhessen, tehát azért nem indul tovább, illetőleg nagyon sokban ott él a remény, hogy hát ha a helyzet javul, és ő hazatérhet. A Magyar Katolikus Egyházunk pontosan ezért szervez egy gyűjtést, jövő vasárnap fogunk erre adakozni, gyűjteni, hogy a menekült táborokban élőknek, különösen is a keresztényeknek az életkörülményeit javítsuk, segítsük, akár a gyerekek tanulását. Ez is egy tragédia, hogy nagyon sok gyerek a menekült táborban évek óta nem tanul, és éveket veszít a legfontosabb ifjúsági meg gyerek éveiből, amikor neki kellene előre haladni az iskolákban, és nyilván egyre keserűbb és élhetetlenebb az a helyzet, ami egy ilyen menekült táborban kialakul, többek között emiatt is, hogy nincsen iskola, és nincs megfelelő életkörülmény. Abban, hogy a Közel-Kelet idáig jutott, abban nagyon sokat vétett a rendkívül ügyetlen és sok esetben önző és vak nyugati politika. Különösen talán az Egyesült Államok politikája. Tudjuk azt, hogy ahogyan Osama Bin Ladennek a nagyjátételében ott volt az amerikai politika, illetőleg a tőke Szovjetunióval szemben, úgy gondolták, hogy őt föl kell fegyverezni és erőssé kell tenni. De Saddam Hussein ugyancsak Amerikának egy nagy kegyeltje volt. Az iszlám állam mögött is van nagyon erőteljesen nyugati pénz. Tehát nem kell azt gondolni, hogy ez semmiből nőtt ki. Itt is rendkívül vak és önző politikák gondolták például azt, hogy a Hezbollah-hal szemben ez egy megfelelő ellenszer lesz. Ugyancsak sok esetben azt látjuk, hogy az arab tavasz és annak a támogatása, ami működőképes államokat tett tönkre és teljes anarchiába juttatott, illetőleg az iszlám szélsőségeseit juttatta hatalomra nagyon sok helyen. Megint csak a nyugatnak egy nem átgondolt és önző politikai eredményeként történt. Egy alkalommal voltam életemben fejlődő országban, Bissau-Guineában, Afrikában, és ott döbbenetten láttam azt, hogy nyugatot is kényszeríti úgymond a demokráciát, de egy olyan országban, ahol a lakosok kb. 80%-a analfabéta. Tehát választásonként őserdőben egy olyan papíron kell beikszelni egy pártot, amin egyetlen betűt nem tud az illető elolvasni. Ráadásul az ott élők abszolút törzsi logikában gondolkodnak, tehát nem pártokban, meg nem ilyen fajta módon, mint a mi nyugati világunk. Nyilvánvalóan az ország nem demokratikusan működik, ez egy teljes látszat, vagy egy külső máz, valójában diktatúra van, amit nyugati fegyverekkel tart fenn a diktátor. Tehát sokszor, amilyen módon belenyúl a nyugat ezeknek a társadalmaknak az életébe, ez nagyon negatív, óriási felelőssége van ebben a nyugatnak. Amiről itt a szinódusi záródokumentum szól, azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy a fegyverkereskedelmet, meg mindenfajta gazdasági segítséget a terrorista csoportoknak, akár az iszlám államnak, ezt a lehető legszigorúbban és leghamarabb be kéne tiltani, sajnos ez nincs így. Tehát az iszlám államnak igen sok esetben, ahogy kiderül itt a híradásokból, itt-ott nyugati fegyverei vannak, és ez nagyon sokaknak hasznot hoz. És hát azt gondolom, az egyházunk mindig is ezt tanította, hogy az ártatlan szabad védeni, sőt talán bizonyos esetekben kötelesség. Tehát azt sem állítanám, hogy fegyveres módon megvédeni például az iszlám államnak a borzalmaitól az ott élő ártatlanokat, ez nincs a keresztény erkölcs ellen. Annyira nem, hogy Ferenc pápa is egy-két alkalommal, bár tudjuk, hogy ő nagyon is a béke és az irgalom embere, de volt, amikor ilyen értelemben szólalt meg, hogy a Közel-Kelet üldözöttjeit védjék meg, és a nyugati hatalmak ezügybe legyenek aktívabbak.
A dokumentum 25. pontja, talán még van időnk rá, hogy erről beszéljünk, elítéli, vagy hát legalábbis megfontolás tárgyává teszi azt a gyakorlatot, hogy a földön több helyen elterjedt a családilag vagy rokonok által szerzett házasságkötés. Ez lehet, hogy igen nagy probléma. Vizsgáljuk meg azonban a dolognak a másik oldalát is, az érem másik oldalát, hogy mondjuk egy 18 éves fiú vagy lány mennyire alkalmas arra, ugye itt nálunk Európában ez számít átlag, a nagykorúság dátumának, hogy döntsön egy egész életre szóló van a házastárs kiválasztására. Nem jobb, ha mondjuk az idősebb, higgadt szülők vagy rokonok döntik el ezt a kérdést. Lehet, hogy sokkal kevesebb lenne mondjuk a válás és a tönkrement házasság. De hogyha most ettől is eltekintünk, mennyire szólhatnak bele Püspök atya, hogy általában véve a rokonok vagy a szülők egy személy házastársának a kiválasztásába?
Nehéz kérdés is összetett, ha röviden kell rá válaszolni. Egyrészt azt gondolom, hogy a szülő nyilván szereti a gyermekét, és azt akarja, hogy boldog legyen. Tehát a javára igyekszik tanácsot adni. A fiatal, főleg, hogyha első szerelem, vagy nagyon, nagyon erősen lángoló szerelem, akkor néha egy kicsit el is vakítja őt. Ez az érzés, tehát azt gondolom, hogy egy bölcs fiatal hallgat, vagy odafigyel arra, amit a szülője mond, és feltételezi azt, hogy nem rossz szándékból mondja, tehát érdemes erre odafigyelnie. Vagyis ilyen értelemben úgymond a szülő szólhat, nyilván tapintattal. Azonban azt még sokkal fontosabbnak gondolom, hogy a házassági döntés az egy hatalmas nagy odaadás, hatalmas nagy döntés, az csak az illető fiatal maga tudja eldönteni. Tehát, hogy ő azt az illető fiút vagy lányt egy életen át fogja tudni szeretni, ezt az ő szívében kell éreznie. Ezt nem tudja helyette a szülő érezni. Ebben igazi, végső értelmi tanácsot nem tud adni. Tud hozzá szempontokat mondani, de ezek inkább kicsit külsődleges dolgok. Végső soron a döntést a fiatalnak kell meghozni, és fontos, hogy a szülő ezt a döntést tiszteletben tartsa, és ha a döntés megszületett, akkor teljes erejéből a házasságot védje, segítse. Még ha neki a másik fél elsőre nem is volt olyan szimpatikus, akkor is családtagnak tekintse, és ezt a házasságot építse és óvja. Az egyszerűbb társadalmakban valóban a szülőnek egy sokkal nagyobb szerepe volt, vagy úgy tűnik, hogy van, meg a rokonságnak. Ezzel együtt azt hadd tegyem hozzá, például Afrikában láttunk ilyet is, illetve az atyák meséltek is arról, hogy ott hogy megy a lánykérés, házasságkötés, és valóban a falu is benne van valamennyire, szülők, felnőttek, tehát nem a fiataloknak az ügye ez pusztán. Általában olyan módon történik, hogy a vőlegény, vagy a lányt kérő fiú az édesapjával, vagy nagybátyjával, tehát egy tekintélyes férfival együtt megy el lányt kérni, és a lánynak az apja, illetőleg néha törnek más idős férfiai döntenek arról, hogy odaadják-e a lányt, vagy nem. Mellékesen bejön ide néha az is, hogy ajándékokat kell vinni, inni kell, ünnepelni kell, és néha, nem tudom, a harmadik ilyen nagy ajándék csomag után akkor rábólintanak, hogy a lány mehet. De az egy nagyon szép dolog, hogy azért a lánynak a szabadsága nem tűnik el. Tehát figyelik a szülő nyilván leginkább, de a falu öregje is, és például ha a lány ilyenkor, ha jön a vőlegény, vagy a kérő fiú elszökik, akkor azt tiszteletbe tartják, és nem kényszerítik a fiúhoz. Tehát nem mondanám azt, hogy itt teljesen a szerelemtől független ez a döntés, benne van a fiataloknak a döntése is. Ugyanezt látjuk, hogy a Bibliában olvasunk arról, hogy Ábrahám a fiának, Izsáknak akar feleséget, és a szolgáját, Eliezert elküldi, hogy hozzon egy feleséget. És hát Eliezer el is megy, és akkor megkéri Rebekkának, egy rokonnak a kezét Izsák számára. De mi történik? Ott is veszi elő az ajándékot, akarja adni, és az apa megkérdezi a lányát, hogy akarsz-e menni, vagy nem. Tehát nem igaz az, hogy az egyszerű törzsekben a szerelemtől teljesen független a házasság, még ha a rokonságnak egy fokkal nagyobb szerepe is van.
Köszönöm szépen, Püspök atya, a hallgatók nevében is ezeket a válaszokat. Műsoridőnknek nagyjából a végére ennek a további tanulmányozását. Búcsúznak önöktől a műsor vezetői, Székely János, Püspök atya és Kindelman Győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!